folytatjuk tehát jelenések könyve tanulmányozását, ott, ahol tegnap abba hagytuk. Az első angyali üzenetet tanulmányoztuk tegnap, és az örökké való evangéliumot, különösképpen pedig azt, hogy mi az, amiben a mai kereszténység nem az örökké való evangéliumot hirdeti, és mi az, amiben az utolsó időknek szóló üzenet más lesz. És most pedig rátérünk a második angyal üzenetére, ami egészen más jellegű. Jelenések 14. fejezetéből a 8. versben így olvassuk a második angyal üzenetét. Egy második angyal követte őt, aki ezt mondta: leomlott Babilon, a nagyváros, amely a paráznaság szenvedélyének borával itatott meg minden népet. Előző alkalmakkal, amikor Jelenések könyve 17. fejezetét tanulmányoztuk, ott szerepel ez a parázna asszonynak a jelképe, ami egy hamis, vagy bukott vallásos rendszert, vallási rendszert jelképez. És ez a kijelentés a hamis vallás bukását jelenti be, nyilvánvalóvá teszi az emberek előtt. Miért van erre az üzenetre szükség? Ugye az előző alkalommal beszéltünk arról, hogy Jézus figyelmeztette a követőit, hogy a végidején hamis proféták jönnek, akik sokakat megtévesztenek. És az az üzenet, ami meghirdeti Isten ítéletét, közelgő ítéletét, azzal szemben, amit a hamis proféták mondanak tudnélik, hogy egy béke korszak jön, az felbűszíti a vallási vezetőket, és ellen fognak állni az első angyal üzenetének. Felháborodnak azon, hogy mi az, hogy mi nem az igaz evangéliumot hirdetjük, mi az, hogy az Isten ítélete közeleg, pedig a Bibliában nem ez van írva, szerintük. De ugyanúgy, mint ahogy Jézus idejében a farizeusok ellenálltak Jézus üzenetének, ugyanúgy szembe fognak szegülni a vallási vezetők, és Krisztus munkája ellen fogják agitálni a tömegeket. És azzal fenyegetik majd a szenteket, akik Isten üzenetét hirdetik, hogy kizárják őket a társadalomból, ellehetetlenítik őket. Ugye ez mikor lesz aktuális az üzenet, az abból látszik, hogy azt hirdeti, hogy a parázna, hogy Babilon, ugye Babilon nevezi, vagy Babilonnak nevezi ezt a paráznát, elbukott, leomlott Babilon. És hogyha visszamegyünk a történelemben, negyedik században a kereszténység akkor lett paráznává, amikor szövetkezett a római állammal, és nagy Konstantin császár személyében ugye kiegyeztek a pogánysággal, és az államhatalom segítségét vették igénybe ahhoz, hogy a vallási elképzeléseiket érvényesíteni tudják, és hogy ezt másokra is rákényszerítsék. Tehát ez az államhatalommal való szövetkezés, ez Istentől elszakította a kereszténységet. Nem Istenben bíztak többé, hanem az állam hatalmára támaszkodtak, hogy majd az állam megtéríti az embereket. Majd azok az előnyök, amiket az állam biztosít a kereszténység számára, és azok a fenyegetések, amiket az állam az összes többivel szemben megtesz, az majd idézőjelben megtéríti az embereket. És ez Istentől való elszakadást jelent. Isten nem tud egy ilyen kereszténységgel együtt működni, és ugyanezt fog történni a végidején is, és nagyon közel vagyunk ehhez, nagyon sok országban látjuk ennek a jelét már, hogy az egyház hogy az egyházak, és nem csak a katolikus, hanem a protestáns egyházak is igénylik azt, hogy az állam felkarolja az ő ügyüket, és úgymond bajnokuk legyen, bajnoka legyen a kereszténységnek. De amikor ez megtörténik, hogy a kereszténység az állam segítségét vesz igénybe, hogy érvényesítse az akaratát, ez egyenlő lesz a bukásával, és a kereszténynek ki kell jelenteniük azt, hogy a lelkiismeret karhatalommal való elnyomása az megpecsételi bármely vallási szervezetnek a bukását. És pontosan erről szól a második angyal üzenete, de egy kicsit konkrétabban szeretném ezt azonosítani, mert nem akármelyik vallási rendszerről van itt szó. Ugyanis a pogányságnak a bukásáról már az egyértelmű, a pogányság az nem Isten szerint jár. Ez már az Ószövetségben is tudjuk. Isten kiirtatta azokat a népeket Izraellel, akik bálványimádásban voltak, akik hamis istenekben hittek. A zsidóság is megpecsételte a sorsát, amikor elvetették a messiást. Dániel könyvében le van írva, hogy Isten időt szabott nekik, az ő népének. 77-et, Dániel 9. fejezetében leírja ezt. És ők maguk kijelentették, hogy nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Elvetették Isten uralmát, megtagadták a messiást, és utána megtagadták az újonnan felkínált kegyelmet, amit az apostolok hirdettek, ugye Isten megkövezésével nemzetileg is elutasították, és vallásilag is elutasították Istent. És ezután megfigyelhetjük, hogy rendszeresen hogyan üldözték a keresztényeket, meg Pál apostolt is. Mit csináltak? Az apostolok cselekedeteiben le van írva. Ők maguk fegyvert fogtak?
Nem, az államot
fogtak. Aha. Kormányzókhoz mentek, dühítették, vagy na, tehát, hogy bepanaszolták a keresztényeket, vagy főleg Pál apostolról ír, bepanaszolták Pál apostolt, meg a keresztényeket az állam képviselőinek, kormányzóknak, a helytartóknak, stb., hogy intézzék el őket. Tehát az állam hatalmát vették igénybe azért, hogy üldözzék a keresztényeket. És ez a bukásnak a megnyilvánulása volt. A katolicizmusról már beszéltünk Nagy Konstantin idejében. A katolicizmus is elbukott. Onnantól kezdve a Biblia paráznál nevezi őt. Jelenések könyvében ugye több példa van erre. Ami viszont még nem bukott el, mert nem az egész kereszténység bukott el, vannak még csoportok mai napig, amik nem léptek még rá teljesen vagy részlegesen erre az útra. A protestantizmusban még sok csoport van, akik egyelőre még nem vették igénybe az államhatalmát, de hogy ez egyáltalán nem kizárt dolog, csak szeretnék hivatkozni egy-két nagyon aktuális történésre. Nem tudom, mennyire követtétek az amerikai elnökválasztást. Hát, Amerikában Donald Trump nyerte meg most az elnökválasztást is. Nagyon-nagyon sok keresztény áll mögötte, keresztény egyházak, felekezetek, akik kifejezetten azért támogatják Trumpot, vagy támogatták a választást, mert Trump olyan ígéreteket tett, amivel a kereszténység állami támogatását próbálta beígérni, vagy megerősíteni. Hogy?
Még a katolikusoknak
ígérte. Nem csak a katolikusoknak, az evangéliumi keresztényeknek is. Tehát az egész kereszténységnek szimpatikus ez a fajta állami támogatottság. És nem csak Amerikában van így, Magyarországon is tudjuk, hogy milyen törvényeket hozott ez a jelenlegi rendszer. És nem csak a katolikusok élvezik ennek az előnyeit, hanem nagyon sok protestáns felekezet is. Tehát ez egy nagy kísértés a protestáns egyházak számára, hogy az állam erejét igénybe vegyék, és a második angyal üzenete erről szól, hogy a protestantizmus is be fogja tölteni a bűnét azzal, hogy igénybe veszi az állam segítségét, mivel nem tud más eszközt találni arra, hogy ellenáll Isten bizonyságtételének, és valahogy megpróbálja megfékezni azokat, akik ezt hirdetik. Ugyanis a szentek le fogják leplezni a hamis vallást és a hamis evangéliumot, és kihirdetik felette Isten ítéletét, és ezt úgy gondolják, hogy valahogy meg kell állítaniuk. És ehhez az állam segítségét veszik igénybe. Erről szól nagyjából a második angyal üzenete, erről a leleplezésről. Majd még vissza fogunk erre térni, de most szeretnék bővebben a harmadik angyal üzenetéről beszélni. Ez a leghosszabb az összes közül, és talán legfélelmetesebb is. Jelenések 14. fejezetéből olvasom 9-től 13. verset. Egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben gyötrődik a szent angyalok előtt és a bárány előtt. Gyötrődési füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk sem nappal, sem éjjel azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és aki nevének bélyegét felveszi. Itt van helye a szentek hosszú tűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És hangot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket. Ez tehát a harmadik angyal üzenete, és az üzenetből is látszik, hogy ez akkor lesz aktuális, amikor a fenevad bélyegét ki fogja kényszeríteni az állam, és az egész világ besorol ebbe a rendszerbe, úgy a vallási és a világi vezetők. És Jézus életéből láthatunk egy példát arra, hogy ez hogyan tud nagyon hatékonyan megvalósulni, hogy amikor a farizeusoknak már betelt a pohár, meg akarták ölni Jézust, és mindenképpen valami okot kerestek ellene, akkor végül arra jutottak, hogy az egyetlen megoldás az, hogyha Pilátussal végeztetik el a piszkos munkát. És mint államellenes lázadót, ugye ezt mondták róla, hogy hát, hogy ő királynak mondta magát, ez volt a vád ellene, Pilátus előtt, hogy mint államellenes lázadót elítéli őt az állam. És pontosan ez fog történni a végidején is, hogy a vallási vezetők a világ királyai elé viszik az ügyüket, és nem csak agitálni fognak az Isten népe ellen, hanem a legsúlyosabb ítéletet követelik ki ellenük. És ugyanúgy, hogy Pilátus hallgatott a farizeusokra, ugyanúgy az állam vezetői, vagy a világi vezetők védelembe fogják venni a hamis vallást és a bukott kereszténységet. És ugyanúgy, mint ahogy Pilátus halálra károsztatta Krisztust, ugyanúgy ők is halálra károsztatják Krisztust az ő szentjeiben, akikben lakik. És ahogy Jelenések 13. fejezetében olvassuk, az a törvény, ami a fenevad bélyegét kényszeríti, azt mondja, hogy nem adhatnak, nem vehetnek semmit, de gyakorlatilag halálra vannak ítélve. Nem jutnak hozzá élelemhez, akkor nem tudnak hosszú távon túlélni. Úgyhogy az ellenállókra, már az ő szemszögükből nézve, ha csak meg nem térnek, akkor halál vár. Ha nem hagyják ezt az egész ostobaságot az igaz evangéliumról, meg az ítéletről, akkor meg kell halniuk. Hiszen a világ végre eléri a várva várt békekorszakot, és ezek a renitensek meg itt keltik a feszültséget. És ezért olyan rettenetes ez a figyelmeztetés, ami a harmadik angyalnak az üzenete, mert itt olyan mértékben ellenállnak Isten lelke bizonyságtételének, hogy leghatározottabb szavakkal kell az embereket figyelmeztetni, hogyha kitartanak a makacságukban, annak a következménye nem lehet, hanem biztos, hogy az örök halál lesz. Ugye erről beszél a harmadik angyal üzenet, hogy aki felveszi a fenevad bélyegét, annak nem lesz nyugalma, az tűzzel és kénkővel fog kínosztatni. Ahogy a válság súlyosbodik, a szenteknek ezt az üzenetet is hirdetniük kell, ami azért megdöbbentő, mert örök halállal fenyegetni valakit, csak azért, mert nem fogad el egy üzenetet, erre Jézus ideje óta nem volt példa. Mármint, hogy Isten adott volna valakinek ilyen üzenetet. Nyilván emberek saját elgondolásukból fenyegetőzhetnek ilyen üzenettel, de Isten senkinek nem adott ilyen üzenetet Jézus Krisztus óta, hogy bárkinek felrúlja azt, hogy ha nem fogadja el ezt az üzenetet, akkor örökre meg fog halni. Ugye a farizeusoknak mondta ezt Jézus, hogy a lélek káromlása nem bocsáttatik meg. És előre vetítette azt, hogy el fognak veszni, hogyha ezt az utat végigjárják. De azóta, hogy Jézus ezt kijelentést tette, azóta senki nem kapott felhatalmazást arra, hogy egy üzenet elvetése miatt örök halállal fenyegetőzzön. De látjuk, hogy ez az üzenet, ez olyan súlyos, olyan komoly lesz a végidején, hogy Isten fel kell, hogy ébressze valahogy az emberek lelkiismeretét, hogy most vannak döntéshelyzetben, és hogyha ezt a döntéshelyzetet elmulasztják, akkor nem lesz több lehetőségük. És azt is figyelembe kell venni, hogy pusztán a szavak elvetése nem sokat jelent. Hiszen ma is rengeteg keresztény felekezet van, és közülük sokan fenyegetőznek azzal, hogy ha nem azt hiszed, amit mi mondunk, akkor örökre el fogsz veszni. Tehát önmagában ennek a fenyegetőzésnek, ennek nincs ereje. De amikor ez az üzenet hangozni fog, amikor eljön az a végső válság, ténylegesen eljön az a végső válság, és hangozni fog ez az üzenet, akkor valódi döntéshelyzetbe kerülnek az emberek, azért, mert Isten lelke bizonyságot fog tenni az üzenet mellett. És az, aki ezt elveti, az nem pusztán szavakat vet el, hanem Isten lelkének a meggyőző bizonyságtételét, ami megnyilvánul nagy csodákban, és megnyilvánul azoknak az embereknek az életében, akik az üzenetet hirdetik, ebben a megváltozott életben, akikben látszik Krisztus, és így mindenki döntéshelyzetbe kerül, és valóban mindenki dönteni fog. Ahogy Jézus mondta Máté 24:14-ben, az Isten királyságának ez az evangéliuma hirdettetni fog minden népnek. Minden ember döntés elé kerül, valódi, érdemi döntés elé. Nagyon érdekes ez a kifejezés, amit használ azokra, ez a harmadik angyal üzenete, akik nem térnek meg, akik felveszik a fenevad bélyegét. Azt mondja róluk, hogy nincs nyugalmuk sem éjjel, sem nappal. És azt mondja róluk, hogy a tűz tavában és gyötrődésben lesz részük. Pedig ők békességet és biztonságot várnak, és egy milleniumi királyságot, csak az a baj, hogy nem kerültek összhangba Isten életével, ami az igaz evangéliumnak a célja. És azt mondja az ige, Ézsaiás 57. fejezet 20-21. versében, de a hitetlenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem bír megnyugodni, és amelynek hullámai iszapot és sarat hánynak ki. Nincs békesség az istenteleneknek, mondja az én Istenem. Tehát az a békesség, amire ők vágynak, és amit ők hirdetnek, az elkerüli őket. Isten azt mondja, hogy nincs nyugalmuk sem éjjel, sem nappal. Itt nem a tűztaláról beszél, itt a földi tapasztalatukról beszél. Nem azt mondja, hogy a tűztalában nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, és örökké ott fognak sínlődni. Nem, amíg ez a világ tart, éjjel és nappal mardosni fogja őket a lelkiismeret, amiért visszautasítják Istennek az üzenetét. Nem lesznek olyan keresztények, akik úgymond más evangéliumot hisznek, de nyugodt a lelkiismeretük. Persze, a lelkiismeretet meg lehet ölni, de Istennel való békességre nem lehet jutni. Csak az igaz evangélium által. És aki nem hallgat Isten szavára, attól eltávozik ez az édes békesség, amit csak Isten tud megadni, amiről Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Ez az a békesség, amit Jézus ad, ezt nem lehet másként megszerezni, vagy elérni, csak is kizárólag úgy, hogy valaki összhangba kerül Istennel. Ez az üzenet valójában egy utolsó meghívás az evangélium elfogadására, bármilyen félelmetesen hangzik. Ugye a végén azt mondja, miután beszél azok sorsáról, akik ellenállnak, hogy itt van a helye a szentek hosszú tűrésének és hitének. Itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Mert ez az evangélium végcélja egy olyan népnek a létrehozása, akik tökéletes összhangba kerültek Istennel. Ez az egyetlen megoldás az igaz evangéliumnak az elfogadása, Krisztus igazságosságának az elfogadása is a hétköznapi életbe, az egész életünkbe való átültetése, a Krisztus képére való átformálódás, amire Isten rendelt bennünket. És amikor valaki befogadja Krisztus életét, az előző alkalommal is olvastuk, akkor összhangba kerül Isten akaratával is törvényével, nem pedig ellentétbe. Keresztény tömegek úgy gondolják, hogy ha elfogadják Krisztust, akkor 10-ből 9 törvénnyel kell összhangba kerülniük, egyet meg nyugodtan figyelmen kívül hagyhatna. Ez nem érdekes. Azt Isten nem parancsolta meg. Szeretnék erről egy kicsit részletesebben beszélni, hogy akkor most hit vagy cselekedetek, hát nem a hit a fontos. Szeretném kihangsúlyozni, hogy 10 előírás betartása még nem Isten igazságossága. Ugye erről Pál bőségesen beszél. Ő aztán mindent betartotta, nem csak a 613-ot is. Azt mondja, hogy törvény szerinti igazságban ő fedhetetlen volt, és mégsem rendelkezett Isten igazságosságával. Viszont, ha valaki nem tartja meg, mondjuk ezt a 10 előírást, a 10 parancsot, az sem Isten igazságossága. Tehát azzal dicsekedni, hogy mi csak 9-et tartunk meg a 10-ből, tehát milyen jó keresztények vagyunk, ez ostobaság. Ugyanis Krisztus igazságossága összhangban van a törvénnyel. Pál apostol azt mondja róla, hogy a törvény bizonyságot tesz Isten igazságossága mellett. És itt nem az embertől függetlenül mondja, mert az Isten igazságosságát mi megkapjuk Jézus Krisztusban. És azt mondja, hogy a törvény és a proféták bizonyságot tesznek róla. Magyarul igazolják azt, hogy ez összhangban van vele. Pál apostol azt mondja, hogy nem tesszük érvénytelenni a törvényt a hit által, vagy nem tesszük érvénytelenni a törvényt hit által. Sőt, megerősítjük azt, hogy amit a törvény mond, azt jól mondja. A törvény, amilyen korlátos szinten beszél, igazságot mond. Bemutatja Isten igazságosságát egy korlátolt szinten, de sokkal több annál. Isten igazságossága sokkal több, mint amit a törvény mond. Nem kevesebb, nem másabb, hanem sokkal több. Isten igazságossága végtelenül hatalmasabb és átfogóbb a törvénynél, és ráadásul megmenteni is képes. Mert nem csak egy elmélet, nem csak egy tantétel, hanem egy élő valóság bennünk. Jézus Krisztus élete, Jézus Krisztus igaz, és a törvénnyel összhangban álló élete bennünk, ami erő, ami megment. Ezért olyan fontos az, hogy szembesíteni, ezért szembesíti az első angyal üzenetében már az embereket, ez az utolsó üzenet azzal, hogy még a törvénnyel sincsenek összhangban. Ugye ez, hogy tanultuk, a bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. Amikor valaki szembesül azzal, hogy Istennek milyen a jelleme, milyen az ő szentsége, és belátja azt magáról, hogy még a legalapvetőbb dolgokkal sem vagyok összhangban, amikor Istenről van szó, akkor ez az ember megtérésre kell, hogy indítsa. Erre való a törvény, hogy megtérésre indítsa az ember, hogy megalázkodjon az Isten ember előtt, megalázkodjon az ember Isten előtt, és elismerje azt, hogy segítségre van szüksége, hogy Jézus Krisztus igazságosságára van szüksége. És amikor a vallás emberek ráébrednek arra, hogy mindnyájan megszegik többek között a negyedik parancsolatot, tudatosan ráadásul, hogy ezelőtt felolvastam, hogy büszkék rá, hogy csak 9-et tartanak a 10 közül, akkor ezzel nem azt a következtetést kell levonniuk, mert nem ez a lényeg, hogy akkor a negyediket is meg kell tartani, hanem azt, hogy hiával vannak Isten igazságosságának. Mert nem a parancsolat megtartás az, ami megment. A parancsolat, a 10 parancsolat megtartása nem Isten igazságossága. De ha valaki nem tartja meg, ha nincs összhangban a törvénnyel, az sem Isten igazságossága. Az bizonyítja azt, hogy nem rendelkezik valaki Isten igazságosságával. Hogyha valaki tudatosan szembe megy a parancsolatokkal. És nem csak azt bizonyítja, hogy nincs benne Krisztus igazságos, elveti Isten tekintélyét. Hogy lehet valaki összhangban Istennel, aki elveti Isten tekintélyét? Ő kijelent valamit, és azt mondom, hogy az nem is úgy van, az már nem érvényes. Isten megáld egy napot, Isten megáld egy intézményt, és az ember azt mondja, hogy régen volt már az, már nem is érvényes. Ezt a hiányt csak is kizárólag az evangélium, az igaz evangélium tudja betölteni. Hogyha Krisztus ígéretében hiszünk, akkor egy új életet kapunk, akkor erőt kapunk arra, hogy azt az életet éljük, amit Isten előre eltervezett számunkra, ami összhangban van a törvényen is, és Isten igazságossága nyilvánul meg belőle, ami messze felülhaladja a törvényt. És ez csak úgy valósulhat meg, hogyha alárendeljük magunkat teljességgel az ő akaratának. Ez tehát az egyetlen megoldás, és ez a harmadik angyal üzenetének a lényege, hogy azok az emberek, akik még nyitva tartanak a szívüket, azok fogadják be Krisztus igazságosságát teljesen, kerüljenek összhangba Isten akaratával és törvényével, és az, amit utána mond, azt mondja, hogy boldogok azok, akik Krisztusban halnak mostantól fogva, mert megnyugszanak az ő cselekedeteiktől. Nagyon érdekes, amit az elvesztőkről mond, azt mondja, hogy nincs nyugalmuk. Akik pedig Krisztusban halnak meg, azoknak pedig nyugalmuk van. Zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezete ír erről a nyugalomról, amit Krisztus Jézusban megtalálhat minden ember. Arról a nyugalomról, amikor a saját életéről lemond valaki, és hisz Istenben, hisz Krisztusban, és bemegy az ő nyugodalmába, és már nem a régi cselekedeteit cselekszi, hanem azokat a cselekedeteket, amiket Krisztus cselekszik benne, azok lesznek nyilvánvalóvá az ő életében. Ez a Krisztus nyugodalma, amiben mindazok bemennek, akik Krisztus Jézusban meghalnak, akik feladják az ő saját életüket, és vele együtt egy új életre támadnak fel. Ez tehát az utolsó kegyelmi üzenet, amely tulajdonképpen elvezet a 144 ezer létrejöttéhez, akikről azt mondja, hogy megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Mert ezt az elvet követték, hogy nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És ezért Jézus élete valósul meg általuk, és összhangba kerülnek a törvénnyel is. De azt mondja róluk, hogy megtartják a törvényt, és attól sokkal többet Isten igazságosságával rendelkeznek. Nagyon fontos, amit mond róluk, azt mondja, hogy itt van a szentek hosszú tűrése. Nem bűnösökről, nem kegyelmezett bűnösökről beszél. Szentekről beszél. Olyan emberekről, akik megragadták Krisztusban az új identitásukat. Ők tudják, hogy kicsodák, és azt az életet élik, amit Krisztusban megkaptak. Ez a hit általi megigazulás evangélium üzenete a maga teljességében. Ezt hirdetik a világtörténelem utolsó üzeneteként. Ez volt tehát a harmadik angyal üzenete. És most, hogy áttekintettük ennek a három angyalnak az üzenetét, mielőtt tovább olvasnánk a 14. fejezetet, szeretnék egy kitérőt tenni. Tudnélik, azt mondtam az első előadásban, hogy ezt a hármas angyal üzenetet, ezt már 1800-as években is felismerték. Részben talán. És hirdették, úgy gondolták, hogy ez aktuális számukra. Viszont van egy nagyon fontos tényező, ami nem volt aktuális akkor, és ami miatt azt mondom, hogy valójában ez az üzenet még el sem kezdett hangozni. Még nem is volt aktuális. Ugyanis egyrészt a fenevad bélyege még nem aktuális, tehát a harmadik angyal figyelmeztetése az még nem aktuális, hiszen még nincs fenevad bélyege. Ez egyik. A másik pedig az, hogy az örökké való evangéliumot még ők sem látták teljes tisztaságban. 1844 előtt például a harmadik angyal üzenetét még nem is ismerték fel. De talán a legfontosabb különbség, bár azt mondtam, hogy három angyal üzenet van, de valójában van egy negyedik is. És ez a döntő különbség, amiről Jelenések könyve 18. fejezetében olvasunk, valójában nem egy különálló negyedik üzenet, hanem a három angyal üzenetének az összefoglalása vagy megismétlése egy nagyon fontos tényezővel. Elolvasom nektek, és szeretném, hogyha ti mondanátok meg, hogy mi ez a fontos különbség. Most a különbséget aközött értem, hogy mondjuk ez 1840-es években hirdették, és hogy a végidején lesz hirdetve. Jelenések 18. fejezetének első 5 verse így szól. Ezek után egy másik angyalt láttam leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. Hatalmas hangon így kiáltott. Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, minden tisztátalan lélek börtönévé, és minden tisztátalan és utálatos madár börtönévé. Mert paráznaságának borával ivott minden nép, és a föld királyi beleparáználkodtak, és a föld kereskedői fűnyízésének erejéből meggazdagodtak. És hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta. Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket. Mert bűnei az égig hatottak, és Isten megemlékezett gonoszságairól. Meg tudjátok-e mondani nekem, hogy mi? Talán a legfontosabb különbség e között, és a három angyal üzenete között. Kicsit segítettem, mert a lényeget kiemeltem.
Hogy? A második agyőzete azt mondja, hogy adott inni minden pogány népnek a találkozásában.
Hát ezt itt is azt mondja.
Itt azt mondja, hogy, ivott, mindenki önkéntesen ivott.
Jó, lehet, én ebben nem látok olyan nagy különbséget. Igen?
Talán az, hogy itt nekünk is szól, hogy menjenek ki belőle inni.
Igen, ez egy fontos különbség, de maga az evangélium üzenete is egy felszólítás, egy kihívás. Jó, de ez a harmadik angyal üzenetében is vagy kínosztatni fognak kénkővel és tűzzel. Aha, rögtön az első versben. Azt mondja róla, nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. Na ez az, ami nem valósult meg a világtörténelemben eddig még soha. Az, hogy Isten dicsősége beragyogja az egész földet, hogy minden ember számára nyilvánvalóvá legyen az, hogy itt van Isten. Ez Isten munkája. Az ő jellemét lehet látni. Ugye amikor Jézus eljött, János evangélium első fejezet azt mondja róla, hogy és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Isten egyszülött fiának dicsőségét. Az ő jellemében lehetett látni az Istent. Jézus azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Talán nem lep meg benneteket, hogyha azt állítom, hogy ez az angyal nem más, mint a testben megjelent Krisztus. Az angyaloknak nincs önmagukban dicsőség. Ez Jézus Krisztusnak a dicsősége, ami be fogja tölteni az egész földet. Azokban az emberekben, akik őt hordozzák. És amikor ránéznek ezekre az emberekre, akkor kit fognak látni? Jézus Krisztus fogják látni. Az ő dicsősége fogja betölteni az egész földet. Erre vonatkozik az első üzenetében az, hogy Istennek adjatok dicsőséget. Hogy visszatükrözzétek Jézus Krisztus dicsőségét. Ugyanis Jézus Krisztus eljött ugyan testben egyszer, de utána, amikor felment a mennybe, utána a tanítványainak a testében jött el, amikor kiárasztotta az ő szellemét, és ez a dicsőség fogja betölteni az egész földet mindazoknak az életében, azoknak a jelenében, akik megtisztultak kegyelem által. És ahogy ebben az üzenetben olvassuk, tulajdonképpen a hármas angyal üzenetet ismétlik meg, leleplezik azt, hogy a hamis vallások azok elbuktak, és azok az ördög főhadiszállásává lettek, ugyanez a gyűlölséges madarak, meg egyebek ezek. Ezek a démoni világra vonatkoznak, ezek a dögevő madarak, keselyük meg, egyéb utálatos madarak ezek. Ezek a démoni világra vonatkoznak, Sátán erői teljesen hatalmukba kerítették a kereszténységet, amit kereszténységnek ismert a világ. Ez egy nagyon súlyos üzenet. És a bizonyíték ott lesz az életükben, és kihirdetik Isten ítéletét ez felett, a bukott rendszer felett. És azt is nyilvánvalóvá teszi az üzenet, hogy Isten megengedi azt, hogy az emberek learassák a gyümölcsét annak, amit vetettek, és csapások fognak következni rájuk, ugyanakkor pedig felszólítja azokat, akik még hallják az ő hangját, hogy jöjjenek ki ebből a bukott rendszerből, jöjjenek ki a hamis vallásosságból, és fogadják el az igazi evangéliumot, és kerüljenek teljes összhangba vele. Mert itt van ennek az ideje, és itt van a bizonyság annak, hogy ez lehetséges. Azoknak az embereknek az életében, akik ezt az üzenetet elkezdik hirdetni. Ezt mondja nekik, ne legyetek részesek bűneiben, és jöjjetek ki belőle én népem. Ez már önmagában nagyon jelentős ez a kijelentés, hogy én népemnek nevezi őket. Azok, akik most hamis vallásokban vannak, hamis istenképük van, de szeretik az Úr Jézust, az ő ismereteik szerint, azoknak, azokról azt mondja Isten, hogy ők az én népem, akik még nem öltik meg a lelkiismeretükben Isten hangját, azok hallgatni fognak erre a hangra. Megismerik a jó pásztor hangját, még az ítélet üzenetében is. Kérdés az, hogy te megismered-e majd ezt a hangot, hogy én megismerem ezt a hangot, és tudom-e utána a saját hangomat egyesíteni ezzel a hanggal. Mert amikor véget ér ez az üzenet hirdetés, és visszatérünk Jelenések 14. fejezetéhez, akkor lezárul a kegyelmi idő. És ezt két képpel írja le Jelenések könyve, 14. fejezet 14-től 20. versig olvasom. És láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az ember fiához hasonló. A fején aranykorom és kezében éles sarló volt. Zárójelben megjegyzem, Jézus mit ígért? Hogyan fog visszajönni? Vagy?
Felhőkön
fog visszajönni. Mert ez itt Jézus Krisztus visszajöveteléről beszél. De olvassuk tovább. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hangosan kiáltott annak, aki a felhőn ült. Erezd neki a sarlódat és arass! Eljött az aratás órája, és megérett a föld aratnivalója. A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet. És egy másik angyal jött ki a mennyei templomból, és nála is éles sarló volt. Egy másik angyal is jött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön, és hangosan kiáltott annak, akinek az éles sarló volt. Erezd neki éles sarlódat, és szüreted le a föld szőlőtőkének fürtjeit, mert beértek a szőlőszemek. Az angyal a földre vetette éles sarlóját, és leszüretelte a föld szőlőjét, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába, és megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamra. Elég megdöbbentő képek. Ezek mind visszahivatkozások korábbi proféciákra. A gabonaaratás és a szőlőszüret példázatával, vagy képével. Amikor Isten királyságának evangéliuma minden nép előtt ki lesz hirdetve, és Isten lelke bizonyságot tesz majd mellette, akkor minden egyes ember döntéshelyzetbe kerül, és az örök sorson múlik azon, hogy hogyan viszonyulsz ehhez az Isten üzenethez. Két lehetőség van. Vagy a mennyei csűrökbe gyűjtenek be, Máté 13. fejezetében beszél erről Jézus, hogy a gabonát összegyűjtik a csűrökbe, és utána elviszi az aratást a mennybe. Összegyűjtik az angyalok a gabonát, hogy a konkolyt kiválogatják közülük, és a gabonát pedig összegyűjtik. Ez az első kép, a gabonaaratás. A második kép Joel 3. fejezetében van, arról beszél, tömegek az ítélet völgyében, és az Isten fia tapossa azt a borsajtót, és hát így ilyen kifejezésre kerül, hogy a vérük a ruhájára fröccsen, elég érzékletes képpel mutatja be azt, hogy ezek az emberek meg fognak halni. Halál vár rájuk azokra, akik nem fogadták el ezt az üzenetet. Hát ez a borsajtónak a képe, ez Jézus visszajövetelekor az őt el nem fogadóknak a halálát jelenti. Nincsen másik alternatíva. Amikor Jézus Krisztus visszajön, ennek az üzenetnek a lezárulása után, akkor kétféle ember lesz ezen a földön. Az egyik, aki gabona, akiben Jézus Krisztus élete gyümölcsözővé lett, és a mennyi csűrökbe gyűjtik. És azok, akik nem fogadták el az ő életét, és azoknak az élete, a vére ki fog ömleni. Az egy kárba veszett élet lesz, és nem menekülnek meg. És Isten ezért hív minnyájunkat, ezért szól ez a kegyelmi üzenet, és ezért fog szólni a meghatározott ideig ez a kegyelmi üzenet, amely Istennek az utolsó meghívása minden egyes emberhez, hogy jöjjön haza, hogy térjen haza hozzá, hogy fogadja el azt az életet, amit egy örök kivalóságon keresztül élhet majd. Mert Isten szeret, és nem akar, hogy bárki elvesszen. Ezért küldi az ő kegyelmi üzenetét. És én bízom abban, hogy senki közünk, aki hallja ezt az üzenetet, nem fogja üresen hagyni a helyét a mennyben. Mert mindenki számára van hely. Mindenki számára el van készítve ez a hely. És most, akik előre halljuk ezt az üzenetet, előre lehetőségünk van az, hogy befogadjuk az igaz evangéliumot, és az első sorban legyünk azok között, akik hirdetik majd ezt az üzenetet. Isten azt kéri, hogy fordítsuk komolyra a szót vele, higgyük el az ő ígéreteit, fogadjuk szívünkbe azt, amit ő mond, és fektessünk bele mindent a vele való kapcsolatba, hogy megvalósulhasson ez a terv, amit ő kezdettől fogva elkészített számunkra. Csak rajtunk múlik, hogy melyiket választjuk. A halált, vagy az életet. Hogy a saját életünket éljük tovább, vagy pedig valóban Jézus, ami királyunk. És Isten azt mondja nekünk, hogy választ az életet. És ez az ő üzenete hozzánk, és ez az ő üzenete minden emberhez. Isten áldja meg az ő igét a szívünkben. Amen.